Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hajdúdorogi főegyházmegye Gödöllőn rendezte meg a bölcsödék napjához kapcsolódó kétnapos szakmai programját, amelyen a Szent Anna görögkatolikus bölcsödehálózat intézményei vettek részt, Debrecenből, Makóról, Gödöllőről és Hajdúdorogról. A találkozó célja a szakmai tapasztalatcsere, a közös gondolkodás és a kisgyermeknevelés fejlesztése volt, miközben a résztvevők közösségépítő és lelki feltöltődést is kaptak. A program játékos csapatépítő tréninggel indult, majd másnap közös szent liturgián vettek részt a jelenlévők. A szakmai nap előadásokkal és kiscsoportos műhelymunkával folytatódott. Idén tavasszal két újdonsággal bővül a Katolikus Szeretetszolgálat természetes gyermekáldás projektje. A termékenységi problémákban érintetteknek endokrinológiai rendeléssel, az egészségügyi szakembereknek pedig akkreditált továbbképzéssel kínálnak új lehetőségeket. A belügyminisztériumi támogatással megvalósuló természetes gyermekáldás elnevezésű projekt célja a termékenységi nehézségekkel, meddőséggel küzdő párok esetén a spontán fogamzás elősegítése, valamint a prevenciós jelleggel, a még nem baba tervező nők esetén a cikluskövetési zavarok kezelése. A Katolikus Szeretetszolgálat az egészségügyi dolgozók körében is igyekszik népszerűsíteni a termékenységet helyreállító orvoslás modern, erkölcsileg is elfogadható, rendkívül hatékony lehetőségét. Ennek érdekében RRM szemléletű esetmenedzser képzés címmel május 4-én ingyenes egynapos akkreditált továbbképzést is szerveznek, mely számos egészségügyi szakmacsoport, szülésznők, védőnők, nőgyógyászati dolgozók számára pontszerző továbbképzési lehetőség. Megújultak az erdei iskolai szálláshelyek a Baranya északnyugati határán a Zselicben fekvő Sasréten, és fejlesztéseket hajtottak végre a Sánsvölgyi erdei iskolánál is, a Nyugatmecsekben, tájékoztatta a létesítményeket fenntartó Mecsekerdő ZRT a Magyar Távirati Irodát. Kitértek arra is, hogy a Mecsekerdő 3 évtizede elkötelezett az erdőpedagógia mellett, erdei iskolái idén ünneplik fennállásuk 30. évfordulóját. A magyar rendőrök munkája Európa szerte példaértékű, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A 13. országos rendőr és tűzoltónap alkalmából szervezett díszünnepségen és díjátadón. Rétvári Bence köszöntőjében úgy fogalmazott: amióta emberi civilizáció létezik, valamilyen rendvédelmi szerv mindig létezett. Mindig voltak olyan szervezetek, amelyek az emberek biztonságát szolgálták, és ameddig emberi civilizáció létezni fog, addig a rendvédelem is létezni fog. Ez alapvető igénye, alapvető szükséglete minden társadalomnak. Az államtitkár rámutatott, erre a hivatásra születni kell. A rendőrök, a katasztrófavédelemben dolgozók és a tűzoltók azért dolgoznak, hogy más emberek biztonságban legyenek, biztonságban tudhassák gyermekeiket, szüleiket, és hogy mindenki nyugodt lehessen. A Roma holokauszt magyarországi emlékezetének folyamatait bemutató kiállítás nyílt a Holokauszt Emlékközpontban. A Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány szerdai közleménye szerint az Emlékezet útján a Roma holokauszt narratívái és lenyomatai című kiállítás, amelynek kurátora Gulyás Klára kulturális antropológus nem a történeti eseményt kívánja rekonstruálni, hanem arra irányítja a figyelmet, hogyan él tovább a múlt a lokális emlékezeti gyakorlatban, a személyes történetekben, a közösségi megemlékezésben és a kortárs művészeti megszólalásokban is. Újra akarja indítani az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország. Ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral ankarai találkozójukon. Recep Tayyip Erdoğan azt az elvárását is megfogalmazta, hogy a NATO európai tagországai vállaljanak több felelősséget a transzatlanti biztonság szavatolásában. Megvonná a velencei biennálénak nyújtott támogatást az Európai Unió Oroszország részvétele miatt. Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője azt közölte, nem nyújtanak forrásokat, ha ismét megnyílna a kiállítás orosz pavilonja. A Velencei Biennáli Alapítvány vezetője azzal érvelt, hogy a Biennáli 130 éves története az autonómiáról szól. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős lesz az ég, de kisebb körzetekben előfordulhat alacsonyabb szintű felhőzet is. Csapadék nem lesz. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben időnként megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 1 és plusz 8 fok között várható. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai fél óránk témái főként húsvét negyedik vasárnapjához, a papi és szerzetesi hivatások világnapjához kapcsolódnak. Mottunkat 14. Leó pápának a hivatások 63. világnapjára írt üzenetéből választottuk. Így hangzik: csak akkor bontakozhat ki és érhet be Isten hívása, ha környezeteink élőhídben ragyognak, ha kitartó imádság táplálja és testvéri kísérés jellemzi őket. Mai félórákban ezt a gondolatot szeretnénk megerősíteni hallgatóinkban is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A szépséges pászka rendezvényt immár 13. alkalommal tartották meg a Miskolci Művészetek Házában a húsvét utáni fényes hétpéntekén. A szépséges pászka nem csupán kulturális esemény, hanem találkozás és hitvallás is, ahol a művészet eszközeivel válik átélhetővé a feltámadás örömhíre. Elsőként a görögkatolikus Roma Szakkollégium három tehetséges hallgatója külön-külön tett tanúságot a kapott tehetségük kibontakoztatásáról. A feltámadást megértő és a feltámadott Krisztusra rátaláló tanítványokról szóló történetet állítottak színpadra Tótné Szarka Beáta oktatási igazgatóhelyettes és Butykai Péter tanár vezetésével a Fáy András görögkatolikus technikum és szakgimnázium diákjai. Az egyházművészeti délután fő ívét a Miskolci Egyházmegye Keresztelő Szent János kórusának énekes imádságai adták. A kórus 5 évvel ezelőtt alakult meg, vezetőjük Kökényesi Zoltán hegedű és brácsaművész karmester. Előadásukban az ismert liturgikus dallamok csendültek föl a virágvasárnapot megelőző kis húsvéttól kezdve egészen húsvét ünnepéig. Az egyházmegye főpásztora, dr. Orosz Atanász püspökatya az ünnepséget záró közös éneklés és pászkaszentelés végén fogalmazta meg üzenetét, melynek bátorító tanítása így hangzott: a szépség menti meg a világot. Gondolatait most önök is meghallgathatják.
Aki istenfélő és istenszerető, örüljön ennek a szép és derűs ünnepségnek. Biztatott bennünket vasárnap éjszaka hajnalban az aranyszájú prédikátor. Valljuk be, azóta is csak vágyódunk a szépségre, de nem mindig találjuk meg azt. Pedig a szépség az a szó, amelyet legelsőként kell kimondanunk, fogalmazott 40 éve a múlt század egyik legnagyobb katolikus teológusa. A szépségről beszélünk, amelyet sajnos már a vallás sem nagyon szeret. Pedig aki a szépségről beszélve fanyalogni kezd, az már nem tud imádkozni, s hamarosan szeretetre sem lesz képes. Mert a szépség nélküli világban a jóság vonzó ereje is megfogyatkozik. Sőt, az ember azt kérdezi magától, miért is épp ezt kellene tennie, miért is ne tenni inkább a rosszat. Abban a világban, amely már nem tartja magát képesnek a szépség elfogadására, az igazságot elfogadó bizonyítékok már nem olyan következetesek. Egy szóval megérkezünk a mesterséges intelligencia és a robotok vadvilágába. S bár ezek hibátlanul produkálják az eredményeket, ez már senkit nem ragad szépen magával. Ha elfelejtjük a fény nyelvét, a szupertechnika már nem kárpótol bennünket a szépségért. Ahol a szépnek kell fölsejlenie, ott nem elégít ki bennünket pusztán a technika gyorsasága, mert mi Isten dicsőségét és szépségét várjuk itt, földi életünkben is. Isten örök békessége izgat bennünket ebben a kaotikus világban. Az a tiszta szépség, amely elkápráztat, elbűvöl bennünket minden drága gyöngynél jobban. S tudjuk, hogy van ilyen, sőt, meg is tapasztaltuk. A húsvéti hajnalpírban, mintha a föld és az ég egyek lennének, s aztán, ha fel kell a nap, a föld is az ég tiszta fényét ölti magára. Ezt várjuk lelki életünkben, ezt a családban és a társadalomban. Én pedig az Úrban fogok gyönyörködni, ígérjük vecsernyei zsoltárunk végén, minden áldott estén, holnaptól jövő nagyszombatig. Az ünnep ezt mutatja be, szinte varázsolja elénk. A hittudós Gergely prédikált egy vízkeresztkor: meglátod, hogy noha Jézust emberként temetik el, mégis Istenként életre kell. Majd pedig visszatér, és még újra el fog jönni az ő dicsőségében. Mennyi ünneplése van még Krisztus minden egyes misztériumának, de mindezeknek egyetlen lényegük az, hogy engem tökéletességre vezessenek, újjáteremtsenek, és visszavezessenek az Ádám eredeti állapotára. A másik Szent Gergelyünk pedig így szólt erről: az isteni természet hatalmával létrehozta az egész teremtést, megteremtett minden szépet, felbuzogván minden szépség forrásából. Az egyház tagjai pedig, mint a vőlegény barátai, a mennyasszonyban megpillantották a vőlegény szépségét. Ezért is elutasítunk minden hamis hangot, ormótlan, otromba rút formát, nem elégszünk meg égtelen és csúf e világi jelenségekkel, sem pedig bocsmán beszéddel, amely sajnos járványszerűen terjed. Húsvéti ünneplésünkben földön élő emberek a testben elrejtőző Isten szépségét szemlélhetik angyalok módján. Ugyan mi szépséges a pászkában, kérdezhetnék? Nem pusztán az íze vagy az illata. Szent Pál szerint a mi pászkánk Krisztus, akit feláldoztak. Róla jövendölte a próféta, hogy szenvedésekor külsőre nem volt sem szép, sem ékes. Mégis szép volt, ahogy ő önmagát adta érettünk, barátaiért. Szép volt, ahogy megbocsátott hóhérainak, szerette még ellenségeit is. És ez a szépség menti meg a világot. Ezért húsvét éjszakája óta így fohászkodunk: gyönyörködjél, vigadozz és örvendj, Jeruzsálem, látván Krisztus király, mint ékes vőlegényt kiszállni a sírból. Ez a szent sír minden királyi csarnoknál tündöklőbb, és ezért szép az ének, ezért szép az együttlétünk is, mert ahogyan a kórus még az első felvonásban énekelte, ma a Szentlélek kegyelme gyűjtött egybe minket. az ünnepi időszak közepén így fogunk fohászkodni, irányítsd szolgáid szívét megközelíthetetlen világosságod felé, hármasnapú Urunk, és árazd dicsőséged fényét lelkünkbe, hogy kimondhatatlan szépséged kinyilvánuljon. S valóban bízunk benne, hogy az új Jeruzsálem fölött, itt körünkben is az Úr dicsfénye fölvirradt, s hogy előbb-utóbb a legfőbb szépségben és jóságban is igazabban részesülünk Isten országának nem alkonyodó napján.
Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és vigadjunk azon.
Szépséges Pászkon, az Úr Pászkájon, Pászkon, legtisztesebb Pászkon tűnt fel ma nekünk. Pászkon örömmel egymást öleljünk, ó Pászkon szomorúság bátságon, mert ma a sírból még
hagyományosan húsvét negyedik vasárnapján, idén, április 26-án tartják a papi hivatások világnapját. Ezen a napon a pápa minden évben üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz. 14. Leó pápa a hivatások 63. világnapjára írt üzenetének bevezetőjében Pavel Florenszki teológust idézi. Az aszkézis nem jó embert, hanem szép embert hoz létre. A szentek ismertető jegye ugyanis a jóság mellett a Krisztusban élő emberből sugárzó, ragyogó lelki szépség. Így tárul fel teljes mélységében a keresztény hivatás. Részesedés az ő életében, osztozás az ő küldetésében, és ragyogás az ő szépségében. Hasonló gondolatok csengenek ki dr. Obbágy László, teológiai tanár, Nyíregyháza kertvárosi parókus szavaiból is, melyekkel ő szólítja meg a papi hivatásra készülő fiatalokat és minden fiatalt.
Botor-e, ki bátor? 40 éve már, hogy egy kis paptársam tartott próbapunktát a szeminárium kápolnájában. Korán reggel történt, kialvatlan, kómás volt a társaság, takarékony gyikorogtak a szemredőnyök, spirálfüzetnyomokról árulkodtak a ráncolt homlokok. Mégis visszhangzik bennem ma is az elhangzott gondolatok záró mondata. Belőlünk, ebből az álmos népből termeli ki az Isten az ébresztőket. És így lett. Az örök fiatal Isten szavának és szeretetének ereje nemzedékről nemzedékre megszólít ifjú embereket, akik személyes gyöngeségeik ellenére tisztes papi életükkel tanúsítják az ébresztőket kitermelő Úr hatalmát. Így volt ez elődeink, és így lesz utódaink életében is. Épp ezért megkérdőjelezhetetlen ifjú és leendő papjainkba vetett bizalmam. Nem a személyük miatt, hanem Isten szeretetének ereje okán, amelyet gyarló papi életemben magam is napról napra, évről évre, évtizedről évtizedre mély hálával tapasztalok meg. Bizonnyal így érzik ezt szolgatársaim, korosztályom botladozó, de tisztes hűségben szolgáló papjai is. Benedek pápa a jövő egyházát igen sokat mondóan a kreatív kisebbség kifejezéssel jellemzi. A katekézis nemrégiben megjelent új direktóriuma pedig a kreativitást kiemelt fogalomként kezeli, és az egyházi praxis területén is érvényesnek tekinti. Kéri és el is várja az alkotókészséget, a szellemességet, a fiatalos bátorságot és ötletességet, a módszertani kreativitást, értsük jól, az innovációt az evangelizáció folyamatában. Nagy öröm, az őszülő pap számára felfedezni a fiatal levitákban ezeket az erényeket. Az egyház felülről jövő közösség, az imádság, a szentségi élet prioritásához ezért nem férhet kétség. Ugyanakkor a megszólítás, az evangélium hirdetése, Isten végtelen és visszavonhatatlan szeretete jó hírének továbbadása sem alternatív feladat. Az üzenetnek mindenkor minden emberéhez el kell jutnia, sőt, érthető, vonzó, befogadható módon kell eljutnia. Zaklatott korunk nehézségei közepette, olykor bizony mi, régebb óta fiatalok, elbátortalanodunk és elbizonytalanodunk ezen az úton. Paul Zulehner, osztrák pasztorálteológus, több új szót is kitalált, figyelemre méltóan gazdag munkássága során. A Christenmut nyelvi leleménye magyarul egy szóban nem adható vissza. A professzor a Christentum, kereszténység szó végén megfordított három betűt, és így a mut, a bátorság önálló szóként került a Christen, a keresztények végére. A Christenmut valójában nem létező, általa kreált szavával, így a keresztény bátorság új kifejezését alkotta meg. Az egybeírás számomra azt is jelenti, hogy újra definiálta azt. A két fogalom egybefortan értelmeztetik. A kereszténységtől elválaszthatatlan az a bátorság, amely kitapossa s egyengeti az evangelizáció útját. E néhány gondolattal korán sem csupán fiatal paptestvéreimet, papnövendékeinket akarom dicsérni, bíztatni, buzdítani. Ugyanez a bizalom él a szívemben, éljen bármilyen hivatásban, életállapotban, minden fiatal iránt, aki hallotta, vagy hallani fogja szíve mélyén az örök fiatal, az ébresztőket kitermelő Isten hangját. Tanuljatok az idősebbek hűségéből, értékeljetek minden szépet és jót, amit az előttetek járók életének hitet továbbadó gyakorlatában, amit 2000 esztendőnek a kor hangját mindig kereső lelkipásztori praxisában láttatok, de lépjetek is túl rajtunk. Legyetek bátrak s kreatívak, merjétek az evangélium új borát új tömlőkbe, a 21. század számunkra diszkont érának, Huxley-s orwelles világnak tűnő, de nektek szeretni muszáj kor új tömlőibe. Digitális, poszt-posztmodern, metanyelves, poszt-covid tömlőibe tölteni. Nem meggondolatlan vakmerőség, nem fejjel a falnak magatartás kell, spanyol viasz gőg meg végképp nem, de szent lelkes, friss, üde, mai gondolkodás, szellemesség, ötletesség, s hittelteli, karizmatikus, kreatív cselekvés, evangéliumi Christenmut, igen. Nem botor, ki bátor. Az botor, ki tántor rog.
Tovább olvasva 14. Leó pápának a hivatások 63. világnapjára írt üzenetét, a papi hivatásban való növekedés útját így foglalja össze. A hivatás nem statikus cél, hanem dinamikus érlelődési folyamat, melyet az Úrral való meghitt kapcsolat táplál. Jézussal maradni, engedni a Szentlélek működését a szívben és az élet helyzeteiben, és mindent a kapott ajándék fényében újraolvasni. Amikor egy fiatalember felvételt nyer a papnövendékek közé, elindul egy úton, melyen segítők szegődnek mellé. Ezek a segítők intézményes keretek között állnak rendelkezésükre. Szemináriumi előjárók és a hittudományi főiskola tanárai. A főiskola kereteiről, kínálatáról a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektora dr. Galambvári Péter atya beszél mikrofonunk előtt.
Ahhoz, hogy valaki pap lehessen, azaz, hogy a püspök pappá szentelhesse, a jelöltnek többek között megfelelő erkölcsiséggel, illetve fizikai és pszichikai tulajdonságokkal és kellő tudással kell rendelkeznie. Ezeknek a megszerzésére, illetve kiművelésére szolgál a szeminárium, a papnevelőintézet és a hittudományi főiskola. A Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolát 1950-ben alapította Dudás Miklós, akkori hajdudorogi megyés püspök, és a főiskola első 40 évében kizárólag a papnevelés célját szolgálta, azaz csak teológiai oktatás folyt, hogy a papnövendékek az említett kellő tudást megszerezzék a szentelés előtt. A teológia szó szerint azt jelenti, hogy Istenről való beszéd, Istenről szóló tudomány. Természetesen az örökkévaló Istent itt a földön teljességgel nem tudjuk megismerni, hiszen ő végtelen titok. Ennek fényében bőven hagyunk időt arra, hogy a kispapok a teológia által közelebb kerüljenek mindannyiunk mesteréhez. A teológiai oktatás a főiskolán osztatlan képzésben történik, és 12 fél évet, azaz 6 teljes évet ölel föl. Az első, az úgynevezett előkészítő év Miskolcon van, és a legfontosabb cél, hogy a papnövendéki jelöltek megismerjék egymást, közösséget alkossanak, megtapasztalják, milyen is egy szemináriumban élni. Alapozó tantárgyakat tanulnak, például bevezetés Krisztus misztériumába, latin, liturgikus alapismeret. A következő 2 év már Nyíregyházán leginkább a filozófiára teszi a hangsúlyt. A filozófia, a bölcsesség szeretete, a gondolkodás művészete elengedhetetlen ahhoz, hogy a felsőbb tanulmányok során majd átlássák és megértsék a hitigasságok rendszerét. Emellett persze megismerkednek az egyháztörténelemmel, megtanulnak annyira görögül, hogy eredeti nyelven tudják olvasni és értelmezni a Szentírást, és az ének tudásukat is igyekszünk fejleszteni. Ekkor érkeznek meg tanulmányaik feléhez, az úgynevezett gyakorlati, szociális évhez, ami során a papnövendékeknek a szeminárium előjárók nyomon követése és folyamatos lelkivezetése mellett az élet olyan területein kell szolgálatot vállalniuk, illetve élettapasztalatokat szerezniük a szeminárium falain kívül, melyek előjáróik meglátásai szerint nélkülözhetetlenek papi hivatásuknak kiteljesítése érdekében. Azaz, a civil életben is meg kell, hogy állják a helyüket, munkát vállalva, önmagukat eltartva megtapasztalják e világ kihívásait. Majd visszatérve a főiskolára, a szószoros értelemben vett teológiai oktatást magába foglaló 3 év következik, ami nem csupán elméleti ismeretanyag átadását jelenti. Ellenkezőleg, minél közelebb kerülnek a papszenteléshez, annál inkább gyakorlati tantárgyak kerülnek előtérbe. Megismerkednek az erkölcs teológiával, tapasztalatot szereznek a lelkipásztorkodástanban, a hitoktatásban, de meg kell, hogy tanulják az egyház jogszabályait is. Főiskolánk hangsúlyt fektet arra is, hogy a profán tudományokban, különösen azokban, amelyek szorosabban összefüggnek a szent tudományokkal, szintén megszerezzék a művelt emberekhez illő ismereteket. Ilyen a pedagógia, a pszichológia, de akár a romológia is. Azaz a cigány népesség történelmével, kultúrájával, társadalmi helyzetével foglalkozó tudományák. Természetesen a papnevelés nem merülhet ki ismeretanyag átadásában a különböző tantárgyakban. Ahogyan már említettem, a főiskolán az első 40 évben kizárólag teológiai oktatás folyt, a helyzet azonban napjainkra már teljesen megváltozott. A teológiai oktatáson túl vannak alapképzéseink, szociális munka, közösségszervező, lelkipásztori munkatárs, mesterszakok, egyház és művelődés történet, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallás történet, ami azt jelenti, hogy nem csak papnövendékek tanulnak intézményünkben, hanem számos más világi hallgatónk is van, nők és férfiak, fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Így a papnövendékek már itt a főiskolán megtapasztalják azt, hogy hogyan lehet jelenlévővé tenni Isten szeretetét az emberek iránt. Mert papként ez lesz a legfontosabb kötelességük. Ennek fényében fontosak ugyan az áróvizsgák és a szigorlatok, de az igazi számonkérés a nagybetűs életben várja őket. Amikor majd eldől, hogyan tudnak együttműködni Isten kegyelmével, mennyire használják föl a kapott talentumokat, mindig emlékeznek-e az Úrtól kapott hivatásukra. Még szerencse, hogy ezen a legnagyobb vizsgán a legigazságosabb és legirgalmasabb tanár, Jézus Krisztus segíti majd őket és mindannyiunkat.
Keljen föl az Isteni, szíledjenek el az ő ellenségei, és fussanak orcája elől, kik ő gyűlöli.
Szentséges pásztor ön ma nekünk,
kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Feltámad Krisztus! Valóban feltámadt!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál kórus műpályázatáról és a Szakmasztár Fesztivál borsodi díjazottjairól lesz szó. Kórus műpályázatot hirdettek a 4. Miskolci Arszakra Fesztivál keretében, ahol olyan zeneszerzők jelentkezését várják, akik zenei pályaműben tisztelegnek Assisi Szent Ferenc emléke előtt. A szervező Éltető Lélek Alapítvány olyan szakrális műveket vár a régió alkotóitól, amelyek a 800 éve elhunyt szent béke és szeretet üzenetét közvetítik. A felhívásra legfeljebb 10 perces, amatőr kórusok által is előadható kompozíciókkal lehet jelentkezni. A kezdeményezés nem csak a helyi kortárs zene felvirágoztatását és az alkotók népszerűsítését szolgálja, hanem a hallgatóság lelki töltekezését is célul tűzi ki. A részletekről Orosz Tokár Edina, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédje nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Szeretettel köszöntöm Orosz Tokár Edinát, a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának egyetemi tanársegédjét, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók énekegyüttesének a vezetőjét, a Jezsuita Gimnázium Mágisz kórusának és Fényi Kamara kórusának betanító karnagyát. Egy örömteli hírről fogunk most beszámolni, ugyanis az Ars Sacra Fesztivál keretében egy kórusmű pályázatot hirdetnek Assisi Szent Ferenc szellemében. Mit érdemes tudnunk erről a pályázatról?
Először is köszönöm szépen a meghívást. A pályázatról annyit érdemes tudni, hogy az Ars Sacra rendezvénysorozat Miskolcon már több éve működik. 3 évvel ezelőtt is volt egy hasonló zeneszerzői pályázat, melynek megálmodója Várhelyi Krisztina volt, a Miskolci Ars Sacra rendezvénysorozat mozgatórugója, és az összefogója pedig Flach Antal csembalú művész volt. Idén azt gondolta Krisztina, hogy újra lehetne éleszteni ezt a kezdeményezést. Regű Zsolt tanárúrral egyetemben engem kért fel ennek a rendezvénynek az összefogására. Tulajdonképpen kettős céllal indult ez a kezdeményezés. Egyrészt Miskolc nagy múltú kóruskultúrájának a további ápolását szeretnénk elősegíteni, illetve Miskolc és vonzás körzetében élő zeneszerzők munkásságát, tevékenységét szeretnénk reflektorfénybe hozni. Új szakrális művek születését kezdeményezzük ezzel. Olyan kórusműveket várunk, ami nem haladja meg a 10 perc terjedelmet, és a fél amatőr együttesek is elő tudják adni. Több kategória is van ezzel kapcsolatban. Hangszerkíséret nélküli többszólamú gyermekkar, egy vagy többszólamú gyermekkar hangszerkísérettel esetleg szólóénekkel, többszólamú akapella női kar, vegyeskar, illetve többszólamú női kar, vegyeskar, hangszerkísérettel esetleg szólóénekkel. Úgyhogy így néz ki a pályázat. A szervező az Éltető Lélek Alapítvány és a több civil szervezettel összefogva szervezi, és a megyei jogunk önkormányzattal összefogva szervezi az Ars Sacra rendezvénysorozatot, és ezen belül fog megjelenni ez a zeneszerzői pályázat, melynek a vége szeptember 20-án vasárnap 17 órakor egy gála koncerttel fog beteljesedni, ahol ezek a zeneszerzői művek megszólalásra kerülnek.
Hogy látja, hogy Assisi Szent Ferencnek a személye mennyire átültethető zenei akkordokká?
Hát ez egy érdekes kérdés, hogyha abból indulunk ki, hogy Assisi Szent Ferenc nem papként élte végig az életét, hanem laikusként, ami tudjuk azt jelenti, hogy nem a klérusnak a része, de mégis szent életet tudott élni, és a Római Katolikus Egyháznak az egyik kiemelt szentje. Ha tőle eltanulhatjuk azt a békeszeretetet és békehozást, amit ő képviselt, akkor ebből kiindulva születhetnek olyan művek, ami által az emberek szívébe is közelebb kerülhet ez a békeszeretet érzése és magának a szeretet átadásának a lehetősége.
Ha jól tudom, már van információjuk, hogy pár pályamű már készül is.
Igen, a zeneszerzőkkel folyamatos kapcsolatban vagyok. 6 zeneszerzőről már egészen biztosan tudom, hogy írja a műveket, illetve másik 4 már foglalatoskodik vele, tehát még onnan is kerülhet neki, illetve lehetnek még olyan zeneszerzők is, akik nem kerültek a látóterünkbe, de az internetes reklámok, illetve más felületeken értesülés alapján ők is indulhatnak ezen a zeneszerzői pályázaton.
A pályaműveket hanyadikáig várják, és hova tudják eljuttatni a kész műveket?
A beadási határidő május 1-e, és az edina.orosz-tokar-kukac-uni-miskolc.hu e-mail címre várjuk ezeket a pályaműveket. PDF formátumban digitálisan megszerkesztett kottaként. Fontos, hogy a zeneműveket név nélkül adják be, jeligével, tehát a bizottság nem fogja tudni, hogy ki az a zeneszerző, akinek éppen a művét értékeli. Az anonimitás ez nagyon fontos, és örülünk, hogyha ezek a műveket MIDI fájlban is elküldik.
A pályaműveket ki fogja elbírálni?
Hála Istennek Miskolcnak, ahogy említettem is, nagyon jó zenei élete van, nagy múltú kóruskultúrája, rengeteg zenekara, kórusa, zeneiskolája, művészeti iskolája, szakgimnáziuma van az egyetemen, zeneművészeti kara van, és rengeteg kiváló karnagy működik a városban. Ezek közül 5 elismert karnagy lesz ennek a szakmai csoportnak a részese. Név szerint is meg tudom őket említeni. Balázsné Molnár Ildikó, aki Reményi Ede díjas zenetanár, karnagy, a Fazekas utcai általános iskola énekzenetanára, a Fazekas gyermekkar, valamint az idén 40 éves forrás kamarakórus vezetője, ő egyébként Artisius díjas is. Gergely Péter Pál, aki a régió zenei életének meghatározó alakja. Most a díjait azt hiszem nem írtam fel pontosan az összeset, de Pro Urbe, Pro Agria, Lavotta János díj, Magnifikát Egyházzenei Intézet életműdíjának birtokosa, Cantus Agriensis és a Kardinál Mincetti Kórus karnagya, Regős Zsolt, akinek a neve összefort a város zenei életével, 60-ban Ózdon és Miskolcon is vannak kiváló kórusai, Prima és Nívó díjas, Szűcs Sándor, aki a Miskolc Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának nyugdíjas főiskolai docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület elnökségi elismerésének birtokosa, és aki a tavaly májusban 45 éves Cantus Firmus énekkart vezeti, és jó magam, aki az egyetem tanársegédje vagyok, illetve a Jezsuita Gimnáziumban betanító karnagy.
Hogy látja, hogy itt a díjazás lesz majd a kihívás a alkotóknak, vagy pedig a presztízs?
Szerintem az, hogy mindenképpen megjelenhetnek mai kortárs egyházi művek nagy plénum előtt, az mindenképpen nagyon dicséretes dolog. Ugye, ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy mindenképpen szeretnénk tovább vinni ezt a magas szintű zenei kultúrát Miskolcon. Ez egy olyan lehetőséget ad a zeneszerzőknek is, hogy szerepelhessenek, illetve a kiváló miskolci művészeknek is egy megjelenési lehetőség. Beszéljünk itt akár kórusokról, zenekarokról, szólistákról, vagy hangszeres művészekről is. Tehát mindenképpen presztízs is jó lehetőség. A díjazás tekintetében pedig úgy határozott az Éltető Lélek Alapítvány, hogy a legjobb műveket 3 pénzjutalomban fogja részesíteni, illetve tárgyi ajándékban is.
Említette, hogy nem ez az első ilyen kezdeményezés, az hogy sikerült?
Nagy siker volt, a Miskolci Nemzeti Színházban volt a zeneszerzői pályázatnak az ősbemutató koncertje, számos miskolci kórus és zenekar közreműködésével.
Ha megkérdeztetem, ön hogyan került bele ennek a pályázatnak az egyik hírvívőjeként?
Várhelyi Krisztinával néhány éves az ismerettségünk. Tavaly több koncertfelkérést is kaptunk az Árszakra rendezvény sorozat kapcsán. Ott mélyült el az ismerettségünk, és benne egy olyan személyt ismertem meg, aki a keresztény szemléletnek a továbbadását szívén viseli, és a zene ez egy kiváló eszköz ahhoz, hogy ezt tovább tudjuk adni. Ugye az Árszakra rendezvénysorozat nem csak zenei megnyilatkozásokról szól, képzőművészeti versek, tehát irodalmi összefüggései is vannak. Tehát néhány éves az ismerettségünk, és jó kapcsolatot sikerült kialakítani, és idén megtiszteltetésnek vettem azt a felkérést, hogy a zeneszerzői pályázat összefogója lehetek.
Most pedig, hogyha nem személyes a kérdés, egy kicsit bemutatná így a munkáját, mert számomra nagyon érdekes, hogy például a Miskolci Egyetem Bartók Béla zeneművészeti karának az egyetemi tanársegédje, itt milyen a szolgálata?
Itt kórusvezetés az a fő profilom, tehát a zeneművészeti kar vegyes karát és Bartókinek együttesét vezetem, illetve karvezetést tanítok, valamint lendőbeli szolfés és énektanároknak szolfés tárgyat. Úgyhogy itt szakmai kiteljesedés maximálisan adott, az idejáró hallgatók azért vannak itt, mert ez érdekli őket, ez motiválja őket, tehát ők jövendőbeli zenetanárok lesznek. Emellett nekem mindig szívügyem és mindig fontos számomra, hogy egyházi közegben is mozoghassak a hitem megéléseként, nekem fontos az Isten dicsőítés. Úgyhogy a Jezsuita Gimnázium ilyen szempontból egy kiváló terep, ahol vallásos gyermekek között kórusvezénylés, kórus éneklésben lehet dicsőíteni az Istent.
Erről még a jezsuita szolgálatról egy-két mondatot, ha mondana, hogy mely jeles alkalmakon sikerült már fellépniük.
A jezsuita gimnázium kórusai az mondhatnám majdnem, hogy egy profi kórussal felérő naptári táblázattal rendelkeznek. Talán kicsit túlzás azt mondanom, de majdnem minden hónapban, vagy szinte hetente, vagy két hetente van egy-egy fellépés, vagy koncert. Az iskola profiljához is igazodva rengeteg egyházi esemény van, ünnepségek, egyházi előjáróknak a fogadásán is gyakran énekel a kórus. Emellett volt alkalmunk szimfonikus zenekarral együtt muzsikálni a Művészetek Házában, külföldi koncertkörútra menni, egy ifjúsági kórus találkozóra. Minden évben az éneklőifjúság kórus versenyen indulnak a jezsu kórusai, tehát egy nagyon színes programot tudhatnak magukénak.
Hány éves korosztályt kapcsol be ebbe a munkába?
A jezsuita gimnáziumban felsős, tehát a 9-től fölfelé tanuló diákokkal van kapcsolatom, az ottani nagy kórusban működöm.
Klára néni még ő is ott szolgál?
Igen, most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Herpainé Velkei Klára mellett Deli Boris Ármin és jó magam hárman működünk közre a zenei nevelésben, illetve még Gulyás Sára tanárnő is, a kórusnál pedig Boris, Klára és én működünk közre.
A Mágisz kórusban szerepelni, hogy látja, hogy a diákok számára ez mekkora érdem?
Én azt látom ezen a 120 gyereken, aki minden kedden ott ül délutánonként a napi 7-8 órája után csillogó szemmel, hogy ez egy maximálisan nagy érdem. Tehát ilyen sűrű program mellett ezek a gyerekek nagyon jól teljesítenek az iskolai tanulmányaik során is. Sőt, erre egyébként már számos tudományos kutatás is van, hogy aki zenével foglalkozik, zenében jártas, annak a közismereti tárgyak is jobban mennek. Igaz, hogy utólag pótolni kell egy-egy turné vagy koncert miatt, de mindent felülír az, amikor a gyerekeket látom a színpadon, csillogó szemmel átélve énekelni, és valóban látszik rajtuk, hogy élvezik a zenét. Pont egyébként a zeneművészeti karon hétfőn volt egy szakmai napja a Zeneelméleti Intézetnek, ahol Nemes József debreceni karnagy volt a vendégünk, aki zenetagozatos általános iskola, görögkatolikus zenetagozatos általános iskola karnagya, rengeteg világverseny nyertek már kórusaival, és ő mondta el, hogy nagyon gyakran látja, hogy a szülők beíratják a gyereket matekra, mert azzal majd érvényesülni fog, külön angol órára, informatika órára, mert azzal majd jó munkához jutnak, de igazából ami boldoggá teszi őket, az a zene.
Elnézést a laikus kérdésért, de mi a különbség a Mágisz kórus és a Fényi kamarakórus között?
A Mágisz kórus az egy nagyobb létszámot jelent. A jezsuita gimnáziumban úgynevezett művészeti sávok vannak. Ötféle különböző művészet közül lehet választani, amiben van kézműveskedés, horgolás, fafaragástól kezdve rengeteg dolog, festészet, zenei tárgyak, és az egyik választható művészeti sáv a kórus. És a majd 1000 fős gimnáziumból, ugye ez 9-től felfelé, hát a felső tagozatosok számát nem tudom megmondani, de abból 120 gyermek választja a kórus éneklést. A Fényi kamarakórus az pedig egy szűkebb csapat, 30-40 főt számlál, ide olyan gyerekek járnak, akik még inkább szeretnék elmélyíteni a zenei tudásukat, esetleg zeneiskolai hallgatók, hangszerjátékosok, és ez az ő csapatuk.
Visszatérve egy kicsit a szolfés oktatásra, hogy látja, hogy hogyan sikerül úgy átadni ezt a mesterséget, hogy a gyerekek meg is szeressék, mert általában a zongorát, hegedűt valahogy így jobban kedvelik, pedig a szolfés nélkül nincs zeneoktatás.
Igen, sajnos ez egy ilyen sztereotípia, hogy a szolfés a mumustárgy a zeneiskolákban. Kiváló zeneiskolai gyakorlatvezető tanárokkal rendelkezünk, ahova a hallgatók eljárhatnak, és példaértékű, mintaértékű órákat látogathatnak. Valóban ez fontos, hogy a gyerekeknek élményszerűen adjuk át a zenetanulás alapjait, hiszen ahogy mondta is, kottaolvasási készség nélkül nem valósítható meg magas szintű zenei művelés.
Akkor önnek tehát ez a feladata, hogy megtanítsa a leendő tanárokban azt a szeretetet, amit majd átadnak a diákoknak.
igyekszem ezt a szeretetet átadni. Az én konkrét feladatom szolfistáj tanítása kapcsán a főiskolán, vagy a zeneművészeti karon, az a hallásfejlesztés, az íráskészség fejlesztése, intonációs készség fejlesztése, ami elengedhetetlen egy szolfis vagy egy énektanár számára, hogy megfelelő képzettséggel tudja majd a gyerekeket tanítani.
Ugye most mondhatjuk, hogy a mai generáció így egy jó helyzetben van, mert nagyon jó oktatási segédanyagok, könyvek vannak a szolfis tanuláshoz.
Igen, alsófokon a régi Dobszai László féle zeneiskolai tankönyv az még mindig él, és már új kiadásban is, de működik. Emellett számos egyre újabb szolfis tankönyvek is megjelennek, és ezeket alkalmazzák is a tanítási gyakorlat során a hallgatók.
Orosz Tokár Edinának, a Miskolci Egyetem Bartók Béla a zeneművészeti karának egyetemi tanársegédjének, a zeneművészeti kar vegyes karának és Bartók Ének Együttesének a vezetőjének, a Jezsuita Gimnázium Mágisz kórusának és Fényi Kamara kórusának betanító karanyának nagyon köszönöm, hogy így összefoglalta az Árszakrára várt pályázati kritériumokat, és gratulálok a szolgálatához.
Köszönöm szépen!
Nagy sikert arattak a Borsodaba Új-Zemplén vármegyei fiatalok az idei Szakma Sztár Fesztiválon. A rangos országos megmérettetésen, ahol több mint 50 szakma legjobbjai mutatkoztak be, összesen 17 helyi versenyző díjaztak. A döntőben közel 200 diák mérte össze tudását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. A kiváló szereplés elismeréseként a BOKIK ma ünnepélyes keretek között külön díjazta a vármegyei fiatalok teljesítményét. A kamara ezzel is hangsúlyozta a tehetséggondozás és a gyakorlati tudás megbecsülésének fontosságát. Rádiónknak a versenyről Sándor Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikum távközléstechnikus oktatója adott tájékoztatást.
Három diákot kísért el, arra kérem, hogy mutassa be, hogy milyen helyezéseket értek el.
Az első helyen Molnár Zsolt végzett, a második helyen Tolnai Dávid és a harmadik helyen Petrus Dávid tanulóm. A távközlés technika területén mérettették meg magukat. Volt egy interaktív teszt, amire fel kellett nekik nagyon-nagyon készülni, ez volt mindennek az alapja, mert gyakorlatilag itt dől el, hogy az országunkból kijut tovább a döntőbe, és utána még volt kettő darab döntő, ahol végül is ugye a legvégén a három dobogós helyet sikerült elhoznunk.
Arra a döntőre már Budapestre kellett utazni?
Mind a két döntőre Budapestre utaztunk, úgyhogy a Puskás Tévadar technikumnak köszönjük a szervezést, és hogy mi is részt vehettünk ezen a versenyen. Nagyon színvonalasan szervezik. Tavaly is így volt, most is így volt. Remélem jövőre is így lesz, és hát bízunk a legjobbakban.
A szakmát be tudja mutatni egy kicsit a hallgatóknak, hogy mit érdemes tudni, miben is versenyeztek most a diákok?
Gyakorlatilag most is, amit hallgatnak ugye a rádió, ez az FM rádió, vagy akár online verzióban is, a tanulókkal gyakorlatilag ezzel foglalkozunk, ennek a hátterébe, hogy működnek ezek a dolgok, hogy működik a sugárzás, mindezt a videós és tévés vonalon is. Gyakorlatilag ez, erről szól a szakmánk.
Aki elvégzi ezt a szakmát, mi lesz, ha nagy lesz?
Távközlés technikus. Nagyon sokrétű ez a szakma, mert egészen odáig, hogy kábeleket kötözgetnek, és mondjuk az emberek otthonaiba beviszik a kábeltévét, internetet, telefont, vagy éppen műholdas kapcsolatot létesítenek. Azon kívül még számtalan dolog van, például itt van a mobilhálózat, a telekommunikáció, akár a tornyokba mennek fel antennát szerelni, programozni, beállítani, és még az űrtechnológiát is egy kicsit behoznám, bár nem akarok reklámozni, de hát a jövőnk az űrtechnológia és az azon keresztüli kommunikáció. Nem tudom, hogy mondhatom-e a Starlinket, tehát arra gondolok, úgyhogy azon technológiával is ismerkedünk, és minden egyéb ilyesmivel.
Tavaly is indított diákokat a versenyen?
Igen, tavaly is indultunk, szintén az első 3 helyezést sikerült elhoznunk, úgyhogy remélem, hogy jövőre is sikerül.
Önt személy szerint mi fogta meg ebbe a szakmába? Miért lépett a tanári pályára?
Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, de leegyszerűsítve 3 éves korom óta érdekel a szakma, méghozzá az elektronika. Tehát édesapám műszerész volt, és tőle mindenféle kütyűt, eszközöket felcsencseltem magamhoz a szobába, és ott elkezdtem a saját áramköreimet építeni. Úgyhogy elmondható, hogy 3 évesen már én a tévét mértem, és erről van is egy jó kis fénykép, amit megörökített az édesapám. És gyakorlatilag itt indult el a pályafutásom, mert én innentől kezdve csak is ez iránt érdeklődtem. Tehát az elektronika, a kommunikáció és minden, ami ehhez köthető.
Az intézményükben hány diák tanulja ezt a szakmát körülbelül?
Körülbelül ugye ez lesz a második év, amikor végeztek a diákjaink, és egy ilyen 20-25 fős létszám az, aki a távközléstechnika területet választotta.
Hogy látja, hogy a döntőben mennyire volt erős a verseny, a többi résztvevő mennyire nehezítette meg az önök diákjainak a versenyét?
Az interaktív teszt az egy, tehát el kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Tehát én személyesen a sok év tapasztalat, tehát legalább egy ilyen 30-35 év tapasztalattal mondom, hogy azért rajtam is kifogna, de szerencsére ugye jól teljesítettek, és így országos szinten bekerült a, most hirtelen gondolkozok, 6 vagy 7 tanulóm azért ebbe a döntőbe, és a többi megyével versenyezve azért végül is mi nyertünk.
Mondhatjuk, hogy ez egy fiú szakma?
Mondhatjuk, hogy fiú szakma, bár a 9-es, 10-esek között már lányok is érdeklődnek, és azt mondják, hogy kifejezetten a távközlés terület érdekelni őket. Hát majd meglátjuk, hogy ők milyenek lesznek, mennyire kitartóak.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok önnek is a diákjainak.
Köszönöm én is, minden jót a hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a 4. Miskolci Arztakra Fesztivál kórus műpályázatáról és a Szakmasztár Fesztivál borsodi díjazottjairól volt szó. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultra.